Köszöntöm a kedves nézőket a Kibeszélő Extra első adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok, a műsor szerkesztője és társműsorvezetője. Az első adásunk első témája a kárpátaljai magyarság helyzete lesz a háború előtt. A vendégem pedig Varga Ádám, kárpátaljai származású műsorvezető, a Pesti TV riportere. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, köszönöm, hogy meghívtatok, és köszöntöm a kedves nézőket.
Először is mesélj arról, kérlek, hogy az oktatásban hogyan használhattátok a magyar nyelvet? Hogyan zajlott az oktatás nálatok?
Hát az igazából régen volt, amikor én ott iskolában jártam, még ugye nyilván a 2000-es évek elején, sőt, talán azt mondom, hogy 2014-13-ig teljesen szabadon használtuk az oktatásban a nyelvet. Ugye azt tudni kell a Kárpátaljáról, hogy voltak külön ukrán és magyar tannyelvű iskolák. Tehát volt emellett más kisebbségi, de volt főleg magyar osztály és ugye ukrán osztály is. Na most a probléma az, hogy igazából 14-től kezdték el bevezetni ezeket a szigorított nyelvtörvényeket, hogy nem, tehát nem szabad úgy nyelvet használni az ukránon kívül, hogy azt mondjuk oktatásban. Most ennek nem szereztek még akkor érvényt, ugye ez nem volt érvényesítve, de így a 18-19-re már olyan szigorú szabályokat fogadtak el, hogy a takarítónőnek sem volt szabad magyarul köszönnie az iskola épületében, mert ugye állami intézmény. Tehát ez vonatkozott a hivatalokra, a rendőrségre, a kórházakra, tehát minden olyan intézményre, ahol igazából a kommunikáció kulcsfontosságú lehetne, vagy lenne. És még annyit hozzá kell tennem, hogy most ennek a szabálynak nyilván nem mindenhol szereztek érvényt, mert nyilván nem volt minden sarkon egy megfigyelő állomás, aki ezt mérte volna, viszont a törvényben úgy van, hogy ezt nem lehetett, vagy nem lehetne. És egy másik érdekesség, amikor én tanultam, én ugye magyar iskolába jártam, magyar osztályba, és a magyar osztályokban úgy oktatták, és mai napig úgy oktatják az ukrán nyelvet, mintha anyanyelv lenne. Ami azért probléma, mert igazából én, mint magyar anyanyelvű, én nem tudom úgy megtanulni az ukrán nyelvet, hogy nekem azt anyanyelvi szinten oktatják. És a kárpátaljai...
De ez mit jelent pontosan?
Igen, ezt úgy magyaráznám, úgy, az a legjobb definíció, hogy Kijevben is úgy tanítják egy ukrán iskolában az ukrán nyelvet, mint hogy a magyar iskolában a magyar, vagy fordítva. Tehát a magyar iskolában ugyanúgy tanítják, mint mondjuk Kijev belvárosában. Ugyanaz a tanterv van arra. A tanterv azt feltételezi, hogy te ezt már anyanyelvi szinten beszéled, és neked csak a nyelvtani szabályokat tanítják. Magyar osztályban gyakorlatilag lehetetlen volt megtanulni ukránul. És igazából ez a kárpátaljai pedagógus szövetség az konkrétan kidolgozott egy tantervet, mint ukrán, mint idegen nyelv, és ezt ingyen odaadták a tanfelügyelőségnek, akik ezt visszautasították azzal a címszóval, hogy Ukrajnában már pedig nem fognak ukrán nyelvet idegen nyelvként oktatni. De most belemehetünk az összeesküvés elméletekbe, és ez miért volt jó, vagy miért nem, de ez azt eredményezte, hogy sok kárpátaljai szülő, megrettenve attól, hogy gyereke nem tanul meg ukránul az iskolában, átadta a gyerekét ukrán osztályba, így a magyar iskolák elnéptelenedtek, és mivel nem volt rá igény, ezért sorra be kellett zárni különböző iskolákat, mert egyszerűen már az volt, hogy nem járnak oda a gyerekek. És ez egyfajta, ez az ukránosításnak egy lépése, vagy egy aspektus, ezt most, hogy ez valóban így van, vagy ez volt a terv, vagy csak így sikerült, és menet közben találták ki, azt nem tudom, de a gyakorlatban így működött.
Mennyire beszélték akkor a magyarok az ukránt?
Ez változó. Igazából az oroszt sokkal jobban beszélték. Főleg azok a magyarok, akik már ugye még a rendszerváltás előtt voltak katonaságban, vagy a rendszerváltás előtt tanultak, mert ugye amikor a legtöbben elmentek egyetemre, az Munkács, Ungvár és ugye belső Ukrajnába, vagy belső Kárpátaljára mentek, ahol az orosz nyelvre komoly hangsúlyt fektettek. És a katonaság alatt tanultak meg a legtöbben oroszul inkább, de meg felsőoktatásban. És ukránt azt kevesebben beszéltek azért is, mert az iskolában nem úgy oktatták, hogy ez kellett volna, kivéve az ukrán osztályokat, nyilván aki ukrán osztályt végzett, vagy ukrán iskolát magyar anyanyelvűként, ő megtanult ukránul, viszont az volt a gond, hogy az első években egyszerűen egy magyar anyanyelvű gyerek bekerült egy ukrán iskolába, ukrán közösségbe, és nem értette a tananyagot. Tehát a magyarul sem tudott megtanulni rendesen, és ukránul sem rendesen, és a tananyag sem ment. És ez annyira nem volt kifizetődő. Ez az én véleményem, ez amit én tapasztaltam, lehet azóta ez megváltozott, bár én ezt kétlem.
Mondjuk én Vajdaságból származom, nálunk szervet, mint idegen nyelvet tanítanak, de az sem a legmegfelelőbb arra, hogy ott tanulják meg a gyerekek a szervet, mint idegen nyelvet, úgyhogy igen, ez valóban.
Ilyen szempontból persze ez más, de mégiscsak van egy, tehát hogyha idegen nyelvként tanítják, az sokkal egyszerűbb. Én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban meg kellett tanulnom a nem tudom milyen nyelvtani szabályt, és azt sem értettem, hogy hogyan kell alkalmazni. Nem
nyilván
értem,
az is, szavakat... hogyan tanítják.
Igen, nyilván ez is sokat számít.
Mennyire lehetséges magyarul ügyet intézni?
Ez megint egy érdekes kérdés, és itt beszéljünk arról, hogy 14 előtt mi volt. Tehát 2014 előtt volt egy olyan kisebbségi törvény, miszerint, hogyha a te régiódban a kisebbség aránya 15%, a 15%-ot eléri, tehát például most Kárpátáról beszélünk, vagy akár igazából a Beregszászi járás, vagy akár melyik járás, ahol a 15%-ot elérte, ott az állam biztosított neked akár tolmácsot, vagy akár orosz nyelven mindenféleképpen dokumentumot, amit ki tudsz tölteni. Ez azért volt fontos, mert igazából nem várhatták el, hogy jön egy rendszerváltás, hirtelen Ukrajna szabad lesz, és mint az ukrán nyelv, amit soha emberek nem tanultak, egyik napra a másikra megtanulják beszélni, ráadásul hivatalos ügyekben. És amikor 14-ben volt egy nem feltétlenül demokratikus kormányváltás, amikor az akkor megválasztott elnököt, Janukovicsot elzavarták, akik beültek a helyére, és ezt ki kell hangsúlyozni, azok az emberek soha nem voltak megválasztva. Akik ott beültek a helyére, azok ezt eltörölték, és ezt megemelték ennek a határát 30% vagy a fölé. És itt volt az a pont, ahol már ellehetetlenítették a kisebbségiek ügyintézését. Erre persze azt lehet mondani, hogy ott vagyunk már x éve, miért nem tanulunk meg ukránul, vagy ilyesmi, mert ezt sokszor megkaptam akár belső ukrániaktól, és az sem volt ritka, hogy Magyarországon is ezt visszahallottam, ami igazából szerintem szomorú. De nem lehet megtanulni úgy ukránul, hogyha egy teljesen homogén magyar közösségben vagy, és az állam nem teszi lehetővé azt, hogy te az iskolában nem tesz erőfeszítéseket annak érdekében, hogy téged megtanítson erre.
Igen, abszolút, ezt én is tapasztaltam, hogy nálunk is úgy tanulnak meg leginkább az emberek, hogyha mondjuk egy sportolási lehetőség van, vagy ilyesmi. Viszont csak egy érdekességképpen nálunk pont fordítva volt, hogy az elmúlt években vezették be azt, hogy lehetőségünk, jogunk van arra, hogy magyarul intézhessük az ügyeinket. Felröppent még az a hír nálatok, hogy még az ilyen istentiszteleteket sem lehet magyarul tartani. Ez mennyire igaz?
Hát igazából nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mert ez már akkor történt, amikor én elköltöztem onnan. Én 14-ben eljöttem Kárpátaljáról, én azóta tartom az ottaniakkal a kapcsolatot, de ilyen szinten nem tudok véleményt mondani, mert ebben nem látok bele. Viszont azt tudom, hogy konkrétan egy barátom, aki egy kárpátaljai rádiót, magyar nyelvű rádiót üzemeltet, ők konkrétan úgy kaphattak csak frekvenciát, hogy az ukrán állam megszabta azt, hogy egy nap hány órányi magyar, vagy legalábbis nem ukrán nyelvű szöveget adhatnak le, dalt, illetve azt is, hogy melyik órákban, és konkrétan olyan szigorú szabályokat szabtak, hogy mindennek kellett azt hiszem ukránul is menni, illetve a színdarabokra még volt egy ilyen kitétel, hogy a színdaraboknak is vagy ukránul kell menniük, vagy valakinek ott élőben kell fordítania. Tehát itt olyan dolgokba mentek bele, amik egyszerűen egy külső szemlélőnek, akár az Európai Unióban nevetségesnek tűnnek. És az ukránok tényleg az volt a problémájuk, akkor most lehet azt mondani, hogy nemzetépítés címszava alatt megpróbálták egybekovácsolni Ukránát, csak ezt nem a mi rovásunkra kellett volna tenni. Én értem, hogy ez az oroszok ellen szólt főleg, mert ez inkább arra szólt, csak hát mi beleestünk ebbe, mint kárpátaljai magyarság.
És milyen a viszony a Kárpátalján élő ukránok és magyarok között?
Ezt megint csak meg kell vizsgálni több szempontból szintén a 2014-es időszak előtt és 14 után, amikor is elzavarták Janukovicsot. Itt nem arra szeretném kivinni az ügyet, hogy Janukovics milyen egy jó ember volt, mert nem volt egy korrupt elnök volt, aki ténylegesen ugyanúgy került hatalomra, mint bárki más, és ezzel szerintem mindent elmondtam Ukrajnáról. Viszont azt, amikor ő volt, ő nem foglalkozott ezzel a kisebbség, ugye ez nem volt kérdés. És ugyebár akkor teljesen más volt, akkor ugyebár sokkal könnyebb volt akár a saját anyanyelveden beszélni, vagy akár intézkedni, és utána pedig már teljesen elkezdődött ez a kisebbség ellenes retorika.
És mit gondolsz, hogy látod akkor, amikor te ott éltél, milyen volt, és miket látsz így azóta is, hogy mennyire tudják a magyarok tartani a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat?
Igen, még visszatérve, ez is egy fontos dolog, de még visszatérnék az elejére arra, hogy ugye Kárpátalján igazából valós konfliktus soha nem volt. Volt néhány magyar ellenes tüntetés, de azokat más megyékből, tehát belső Ukránából importálták ezeket a nacionalistákat, akik igazából fogalmuk, tehát azt sem tudták, hogy miért vannak ott, én kimentem néhány ilyenre megnézni, mi van. Olyan zászlókat lengettek, amik Kárpátán ismeretlenek voltak, és ezeket a nem is tudom, olyan ukrán szimbólumokat hoztak fel, amit mi soha nem láttunk azelőtt, és ilyen a vörös-fekete zászló szintén Lembergi, vagy a Lviv megyében volt elterjedt, főleg a nacionalisták körében, és annyi, hogy ott kezdődött el az, amikor elkezdték ugyebár a Vereckei hágon lévő emlékművet leönteni, fölgyújtani, illetve a Petőfi szobrot szintén megrongálni számtalanszor. Azelőtt is volt néhány ilyen ügy, de utána megszaporodtak ezek. De igazából most Kárpátalján azt mondom, hogy jelenleg nincs akkora feszültség, mint amennyire azt felszokták fújni sokszor, de a magyarságot megőrizni, ez egy olyan kérdés igazából, hogyha azt veszük, hogy lehet-e kulturális rendezvényeket tartani, igen, lehet. Nyilván ezt nem tiltják még, viszont rengeteg olyan atrocitás éri a magyarságot, akár egy himnusz miatt, akár egy magyar zászló miatt, amit nem biztos, hogy el kellene szenvedni, nem biztos, hogy egy Európai Unióba törekvő országnak ilyen erősen kellene nyomnia. És ami még fontos, hogy régebben volt ugye március 15-én, Beregszász szintén egy, azt mondhatnám, hogy egy 80%-ban magyar lakta település, kiment Beregszászban megemlékezni a Petőfi szoborhoz, és pontosan ugyanarra a napra valamelyik ukrán nacionalista párt szintén ugyanoda szervezett egy megemlékezést valamilyen ukrán ünnep címszava alatt, és akkor az akkori polgármester talán mondta is, hogy elnézést, nem tudtuk, hogy önök is a Petőfi szobornál szeretnének megemlékezni. Ez konkrétan azért volt így megszervezve, hogy legyen egy úgymond egy ellentüntetés.
Hát igen, ezek azért érdekes dolgok. Sajnos igen, ez nem is tapasztalhatóak, ezek az atrocitások szinte minimális mértékben, sajnos ezek elkerülhetetlenek. Én most a tudósításokban azt hallottam, hogy az alapvetően ott élő ukránokkal nincs is olyan nagy problémáik a magyaroknak, viszont így a kormányt, és illetve a Kijevből odaáramlott ukrán népet annyira nem, velük annyira nem jó a viszony.
Hát ez megint csak kettős, mert igazából az ukrán néppel, mint néppel, soha nem volt semmilyen gond. Nekem semmi, tehát én ukrán között tanultam már ugye felsőoktatásban, és egy-kettőt leszámítva komoly atrocitás nem volt, mert nem érdekelte az embereket. Ki magyar, ki orosz, ki ukrán, ki ruszin, tehát ez nem számított akkor. És az tény, hogy akik a Kijevből vagy innen belső Ukránból érkeztek, ők volt, ugye ez egy turisztikailag eléggé felkapott régió, és ők rácsodálkoztak arra, hogy mi az, hogy itt ennyi ember él, akik nem beszélnek ukránok, nem értették, fogalmuk nem volt arra, hogy hogy kerülnek oda akár magyarok, akik nem beszélnek ukránok. Azt hitték, hogy magyarok, mi oda költöztünk a szabad Ukrajnába, és ezt így nem fogták föl. De igazából mondom, ilyen valós problémák nem voltak olyanok a maga a nép között. Viszont voltak ezek ahogy te is mondod, ugye a kormány részéről, én akkor nevezek egy elnyomást rendszer szintűnek, amikor megtörténik maga az agresszió a kisebbség vagy a szélsőségesek oldaláról, és a kormány nem tesz lépéseket ennek a visszaszorítására. Tehát amikor megfenyegették a kárpátaljai magyarságot, hogy fölgyújtják a házakat, illetve iskolákat gyújtanak föl, megmérgezik az ivóvízkészletet, tehát ilyen fenyegetések voltak. Az ukrán kormány kiadott egy rendeletet, hogy ez igazából egy orosz dezinformációs kampány, oroszok bérelték fel ezt az embert, aki ezt csinálta, azért, hogy konfliktust szítson Ukrajna és Magyarország között, majd gyakorlatilag percre pontosan egy héttel ezt a fenyegetést követően az ukrán hatóság a magyar terrorelhárítással ekvivalens ukrán szerv megtámadta, megszállta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a házát, és elkoboztak egy nagy Magyarország térképet, mert még ez is úgymond a szeparatizmusra utaló jel lehetett számukra, miszerint ő véteni akart Ukrajna területi integritása ellen. Tehát hogyha az ukrán kormány azt mondja, nem, mi nem vegzáljuk a magyarságot, de amint történik egy fenyegetés az irányunkba, és erre rá egy hétre ők még jobban belerúgnak a magyarságba, ahelyett, hogy elítélnék ezt, vagy megpróbálnak ezt tompítani, én ezt rendszer szintű elnyomásnak nevezem.
Mennyire igaz az, hogy cél volt a magyaroknak a deportálása, vagy erről volt diskurzus?
Ilyenről így, mint deportálás, ilyenről soha nem hallottam így állami szinten. Most nem tudom, hogy az, hogy nem hallottam róla, az nem zárja ki annak a létezését, de én nem tudok ilyenről, hogy deportálás. Nyilván mindig voltak ilyen hangok, hogy ki innen, meg ilyenek, de konkrétan nem. A magyarok többsége azért szeretne, vagy már kezd elköltözni, ugye Beregszászi járás a főleg legmagyar lakta település, vagy ugye járásról, ha beszélünk, de ott is inkább elköltöznek, és hogy eladják a házakat, és kik fogják megvenni, hát a belső ukrajnak, akik ide költöznek, vagy oda költöznek, mivel egy turisztikailag felkapott régióról beszélünk. Tehát ott befektetni, most békeidőről beszélünk, teljes mértékben megéri, mert a falu, ahol én éltem, ott az elmúlt 5 évben a földből nőttek ki a hotelek, szállodák és vendégházak, mert egyszerűen olyan ponton van, ami mindenféleképpen egy csomó pont, hogyha az ember az Európai Unióba utazik, vagy pedig csak nyaralni szeretne menni a környező ilyen szállodákba, vagy akármilyen ilyen létesítményekbe.
Hogy egy kicsit az aktuális történéseket nézzük, ugye az Ukrajna szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz minél előbb. Mi erről a véleménye a kárpátaljai magyarok? Mi volt erről a véleménye? Mennyire szerettek volna csatlakozni az Unióhoz? Mert például nálunk vajdaságban, így a magyarok terén is ez nagyon megoszlik.
Azt kell mondjam, hogy először is én nem tudom, hogy mit gondol a kárpátaljai magyarság úgy általában, mert én jelenleg csak magamat képviselem, viszont a véleményem az, hogy ezt senki nem bánta volna, mert az Európai Unióhoz való csatlakozás abból a szempontból, tehát egy kárpátaljai magyar szempontjából az rendkívül hatékony. Tudna menni dolgozni külföldre, illetve nem kellene órákat sorban állni a határon. Tehát itt számos olyan előnnyel jár, amit most, hogyha nem gazdaságilag nézünk, vagy nem egy nagyobb képet nézünk, hanem tényleg azt az embert nézzük, aki reggel fel kell és elmegy munkába, este hazamegy a családjához, hogyha ezeket az embereket nézzük, az ő szempontjukból nyilván ez egy előnyös dolog lett volna. Az, hogy Ukrajna mennyire áll készen erre, vagy mennyire tud, vagy mennyire törekszik arra, hogy erre akár készen álljon, tehát így klasszikust idézek, a folyamatok folyamatban vannak, vagy jelenleg mondjuk nincsenek. Úgyhogy ez egy teljesen másik kérdés. Én azt hiszem, hogy a kárpátai magyarság nyilván fűződik hozzá érdeke, de ez nem rajtuk fog múlni.
És mit gondolsz, mi lesz a kárpátai magyarok sorsa a jövőben? Mennyire szeretnének itt maradni Magyarországon, mennyire mennének vissza, és mi lesz a háború után?
Ezt, ha meg tudnám mondani, akkor valószínűleg nem itt ülnék, de igen, igazából ezt nem tudhatom. Azt tudom, hogy rengeteg olyan barátom van, akik az elmúlt 5-8 évben elmentek külföldre dolgozni. Sokan itt Magyarországon maradtak, sokan ott maradtak, akár Németországban, Angliában, de még mindig rengetegen vannak, akik visszavágynak, mert ott nőttek fel, ott vannak a barátaik, ott van a családjuk, és ott szeretnek élni. És sokan most így a háború tükrében azt mondják, hogy már megbánták, vagy pedig nem biztos, hogy jó döntést hoztak, amikor visszaköltöztek akár innen mondjuk egy 2-3 éves magyarországi ittlét után hazaköltöztek Kárpátaljára, és ott vettek házat. Ezt már egy pár ismerősöm azt mondta, hogy megbánja, de ez nyilván nem reprezentatív. Sokan vannak, akinek ott van földjük, házuk, család, minden, és nem tudják úgy egyik pillanatról a másikra feladni. Sokan ott szeretnének maradni, ott szeretnének boldogulni, csak ezt nyilván úgy kell tenni, hogy lehessen is ott boldogulni.
Hát ez abszolút így van, igen. Még egy bónusz kérdést szeretnék feltenni, ugye közeledik március 15-e is, mit jelent számodra a nemzettudat?
Ugye ez megint egy érdekes kérdés, ugye Ukrajnában, én igazából 22 éves koromig Ukrajnában éltem, és ott magyarnak lenni az elején nem volt olyan problémás, magyar iskola, magyar közösség, ez fontos volt, de minél távolabb kerül az ember a gyökereitől, annál erősebb lesz az a magyarságtudat, és szerintem ez politikától vagy pártpolitikától függetlenül ezt minden magyarnak együtt kellene ünnepelnie, és én hiszem, hogy ez meg tud valósulni. Tehát számomra ez nagyon fontos. Ez konkrétan egy olyan aspektus az életemnek, amit nem szeretnék kihagyni sehol. Akármelyik országban voltam, a kokárda az ott volt.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és ezeket elmondtad.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
És köszönöm szépen a nézőknek is. Még maradjanak velünk a második részben is, ahol a külhoni magyarok szavazati jogáról lesz szó. Már is folytatjuk a második témánkkal, ami a külhoni magyarok szavazati joga. A vendégem pedig Döbrentei Dániel jogász. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Kezdjük azzal, ugye nagyon ambivalens kérdés ez politikai szempontból is, hogy miért szavazhatnak a külhoni magyarok levélben, a külföldi magyarok pedig, külföldre költözött magyarok pedig csak személyesen.
Ez valóban egy elég problémás dolog, és nem csak politikai, hanem inkább jogi értelemben mondanám, hogy az. Kettő olyan csoportról van szó, akik valójában egy csoportot alkotnak, a szavazás napján külföldön tartózkodnak, de magyar állampolgárok, és van szavazati joguk. Ehhez képest mégis azt látjuk, hogy akinek van magyar lakcíme, tehát bizonyos értelemben egy erősebb kötődése van Magyarországhoz, annak többlet erőfeszítést kell beletennie abba, hogy le tudja adni a szavazatát, tehát konzulátusra vagy külképviseletre kell gyakorlatilag elzarándokolni a saját idején, saját költségén, és ebben állami támogatásra tulajdonképpen egyáltalán nem számíthat. Ehhez képest, akinek nincs magyar lakcíme, ő szavazhat levélben, a levél az ingyenesen kerül kézbesítésre, és ingyenesen lehet visszaküldeni a választási irodának. Ráadásul a levél feladását azt sokszor átveszik ennek a terhét a választópolgárok, tehát gyakorlatilag bárki begyűjtheti, bárki továbbíthatja a levélszavazatokat. A TASZ álláspontja az, hogy ez mindenképpen egy diszkriminatív eljárás. Annak idején úgy fogalmaztunk el ezzel kapcsolatban, hogy a levélszavazás lehetőségét vagy mindenkinek biztosítani kell, vagy senkinek nem szabad.
Mi ennek a hivatalos magyarázata?
Hivatalos magyarázat az alapvetően az, hogy ha az Alkotmánybíróság döntéséből indulunk ki, megfordítják a magyarázatot. Ők azt mondják, hogy akinek erősebb kötődése van Magyarországhoz, azáltal, hogy van lakcíme, attól elvárható egy többlet erőfeszítés, hogy a szavazati jogával élhessen. Ez mondjuk eléggé szembe megy egyrészt a logikával, másrészt pedig azzal is, hogy az alapjogok gyakorlását az államnak megkönnyíteni kell, nem pedig nehézségeket gördíteni elé. Az egészen biztos, hogy ez a gyakorlatban is látható következményekkel jár ez a különbségtétel. Gondoljunk arra, hogy jelen pillanatban nagyjából 450 ezer regisztrációs kérelemnek adott már helyt a Nemzeti Választási Iroda, tehát jelen állás szerint ennyien adhatják le levélben a szavazatukat. Ehhez képest ennek a töredéke az, akik külföldön szavazhatnak, tehát nagyjából a legutóbbi információim szerint a negyede ennek a számnak, akik külképviseleten adhatják rá a szavazatukat.
Akkor jól értem, a konkrét cél az az lenne, hogy a külföldre költözött magyarok is levélben szavazhassanak.
Egyrészt igen, másrészt nem egészen. A diszkrimináció megszüntetése szempontjából ez biztos, hogy egy jó megoldás lenne. Viszont a szavazat leadásának biztonságossága szempontjában már egyáltalán nem biztos. A levélszavazással van elég sok aggály, a technikai részét tekintve, hogy néz ez ki ugyanis. Aki kap egy szavazási levélcsomagot, az valójában nem egy szavazólapot kap, hanem kap egy nagy borítékot, amiben vissza kell küldenie a szavazólapot, illetve kap egy azonosító nyilatkozatot és egy kis borítékot. Na most, amire oda kell figyelni a szavazat leadása során, hogy az azonosító nyilatkozat és a szavazólap az ne kerüljön be együtt a kis borítékba, mert akkor ugye sérül a szavazás titkossága, hozzá lehet kapcsolni a szavazatot egy adott személyhez, és ezáltal érvénytelenné válik a szavazat. Tehát aki levélben akar szavazni, az mindenképpen különítse el ezt a kettő iratot. Ami a biztonsági probléma, tehát ez egy ilyen technikai aggály, hogy oda kell figyelni a szavazat leadásakor sokkal jobban, mint amikor az ember élőben, mondjuk így az urnába dobva szavaz. Az sokkal inkább a választás tisztaságát érintő probléma ezen túl, hogy a szavazatokat bárki továbbíthatja, ahogy ezt már említettem, ami azt jelenti, hogy nem lesz nyomon követhető az útja. Lehetséges, hogy valaki azt út közben kibontja, megismeri, akár rossz szándékkal elveszti azt a levélcsomagot, illetve egy 2018-as törvénymódosítás nyomán már nem kell az úgynevezett hivatalos borítékban visszaküldeni a szavazatot, amiből az következik, hogy adott esetben egy rossz hiszemű továbbító az megteheti azt, hogy felbontja ezt a levélcsomagot, megnézi, hogy szerinte megfelelő szavazólap van-e benne, és hogyha igen, akkor egy másik borítékba áthelyezi ezt az egészet, és azzal továbbítja. Tehát vannak mindenképpen olyan aggályok is, amik a szavazás tisztasága ellen hatnak.
Most kicsit evezzünk más területre. Sokan nem tudják szerintem azt, hogy a külhoni magyaroknak nem ugyanolyan értékű mondjuk úgy a szavazati joguk. Mi a különbség a külhoni magyarok szavazati joga és a Magyarországon lakcímmel rendelkező magyarok szavazati joga között?
Így van, ez egy olyan pont, ahol a törvényalkotó figyelembe veszi az országhoz való kötődésnek a mértékét. Ennek megfelelően, aki levélben szavazhat, annak csak pártlistás szavazata van, tehát kizárólag listára szavazhat, illetve természetesen népszavazáson is részt vehet, országos népszavazáson, de egyéni képviselőre nem szavazhat. Ez azt jelenti, hogy az ő szavazata ilyen értelemben kisebb súlya lesik alatba. Furcsa megoldás lenne egyébként, hogy hát hogyan lehetne egyéni képviselőre szavazni annak, aki nem Magyarország területén él. Ugye eléggé érdekesen néznek egy olyan választókerületnek a megrajzolása, ami nem Magyarország területén van. Van persze olyan ország, amelyik azt a megoldást használja, hogy külhoni mandátumot oszt, és ez nem egy kifejezett választókerülethez kapcsolódik, nálunk ez nem így van.
És ez szerinted mennyire jó megoldása?
Hát annyiban jó megoldás, hogy ezt tényleg figyelembe veszi azt, hogy kisebb kötődése van az államhoz annak, aki nem Magyarország területén él, de egyébként pedig az biztos, hogy ez abban is azzal az eredménnyel jár, hogy a levélben leadott listás szavazatok azok, hát nyilván, hogyha matematikus lennék, akkor meg tudnám mondani, hogy mennyivel érnek kevesebbet, az biztos, hogy kevesebb beleszólása van annak az országgyűlés összetételébe, akinek csak listás szavazata van. Viszont azt is érdemes tudnunk, hogy az, hogy ennek milyen konkrét hatása van választásokra, az esetről esetre változik. Nincs rá egy formula, nem tudjuk előre megmondani, hogy...
Igen, ezt is szeretem mondani, megkérdezni, hogy arányaiban ez mit befolyásol, hogyan oszlik el?
Teljesen attól függ, hogy mekkora a részvétel, ezen belül mekkora a levélszavazatoknak a száma, illetve hogy a levélszavazatok azok melyik pártot támogatják többségében. Azt tudjuk, hogy a túlnyomó többség a kormánypártot szokta támogatni, mármint az aktuális kormánypártot, 95% fölötti szokott lenni ez az arány, de ebből egyáltalán nem következik, hogy ez direktben mandátumot is eredményezhet a kormánypártoknak. Választási matematika sajátosságai miatt, amit megint csak nálam avatottabb szakemberek jobban el tudnak magyarázni, de az egészen biztos, hogy nincs rá egy általános formula, hogy mekkora a súlya ezeknek a szavazatoknak. Tehát még egyszer attól függ, hogy hányan vannak, hogyan viszonyul ezeknek a szavazatoknak az aránya az összes leadott szavazathoz, és ezen belül milyen megoszlások.
És mennyire erős a szavazókedv a külhoni magyarok tekintetében?
450 ezer körüli regisztrált mellett, ha elfogadjuk, hogy nagyjából ezt most tényleg így különösebb ismerete nélkül a pontos számoknak, ha azt mondjuk, hogy 1,5 millió körüli szavazó, választópolgár lehet, aki levélben szavazhatna, akkor azt mondom, hogy ez alacsonyabb mindenképpen, mint a belföldi arány. Belföldön ugye 70% körül van a részvétel, illetve volt a részvétel a legutóbbi választáson, hát ez nem közelíti még ezt a számot.
Kritizálják sokan a külhoni magyarok szavazati jogát olyan szempontból, hogy ugye nem ott élnek, és viszont sokan mondják azt, hogy valóban joga van a külhoni magyaroknak beleszólni abba, hogy ki legyen kormány, hiszen nekik is segítenek. Mennyire, jogilag mennyire megvalósítható, vagy mennyire tartod jó ötletnek azt, hogy a külhoni magyarok egy érdekképviseleteket küldjenek, és nem szavazhatnak, hanem egy-egy ember képviseli az érdekeiket akár az országgyűlésben?
Hát azt mondom, hogy ez egy jogalkotási politikai döntés, hogy milyen formában valósul meg a képviselet. Egy kicsit elrettentő példaként hoznám az érdekképviselet szóról jutott eszembe, hogy a nemzetiségi képviselet hogy működik ma Magyarországon. Ugye 13 elismert nemzetiség van, akik nemzetiségi listát állíthatnak, és tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a többségüknek matematikai esélye sincsen képviselőt küldeni az országgyűlésbe. Néhány ezer szokott lenni azoknak a száma, akik például a görög, vagy az örmény, vagy kisebb nemzetiségek listájára szavazást választják. Ez semmilyen módon nem elegendő ahhoz, hogy országgyűlési képviselőjük legyen. Helyette viszont minden nemzetiség, aki listát állít, szószólót küldhet az országgyűlésbe. Szószóló, ahogy a neve is mutatja, hogy nem egy képviselő. Ő bevihet természetesen szempontokat az országgyűlésbe, de kizárólag olyan témákban van érdemi súlya az ő jelenlétének, ami közvetlenül a nemzetiségi kérdéseket érinti. Tehát ez mindenképpen egy visszalépés lenne a jelenlegi helyzethez képest. Azt gondolom, hogy ez jövőbeli jogalkotás kérdése lehet, és politikai döntés is természetesen. Jogi értelemben ez biztosan nem lenne egy országgyűlési képviselet a szó hagyományos értelmében.
A külhoni magyarok félnek még attól, hogy esetleg, hogyha kormányváltás lenne, akkor elvehető az állampolgárság, illetve a szavazati jog. Jogilag ez hogyan működik?
Azt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy állampolgárságot elvenni csak úgy, megint ezt a politikai döntés kifejezést használom, nem lehet. Tehát ennek van egy eljárása, nem is a megfosztás kifejezést használják már rá történelmi tapasztalatok nyomán, tehát jelenleg a visszavonás lehetséges, ami kizárólag akkor történhet meg, hogyha kiderül, hogy családmódon jutottak az állampolgársághoz. Tehát olyan, hogy valakinek visszavonják az állampolgárságát, csak akkor fordulhat elő, hogyha ő ahhoz valamilyen visszaéléssel, bűncselekménnyel jutott. Sőt, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy aki nem szerezte az állampolgárságát, hanem magyar állampolgárként született, neki semmilyen lehetőség nincs a visszavonásra, hiszen fogalmilag kizárt, hogy ezt családmódon szerezze meg.
Még ez egy fontos információ.
Igen, így van. Aki utóbb szerezte, az ő esetében jön egyedül szóba a visszavonás, de az esetében is csak akkor, hogyha ő ezt visszaéléssel szereztem.
És akkor még a szavazati jog visszavonása.
Szavazati jog visszavonása az a választási jogrendszerén belül nem visszavonásról beszélünk, hanem arról, hogy valakinek azért nincsen szavazati joga, mert még nem érte el a választókort, tehát 18 év alatti, vagy kettő másik eset elképzelhető még, a gondnokság alá helyezés az egyik ilyen eset, amikor az ember elveszti a választójogát, de ez is kizárólag akkor, hogyha a cselekvőképesség teljes korlátozásáról beszélünk, tehát gyakorlatilag nem marad olyan ügycsoport, amiben eljárhat önállóan a választó, illetve az állampolgár, vagy pedig a részleges korlátozás, amikor a bíróság azt mondja ki, hogy bizonyos ügycsoportokban nem rendelkezhet, nem járhat el az állampolgár, ebbe beletartozhat. a szavazati jognak a gyakorlása, illetve a jelöltként való indulás. Erről bíróságnak kellett külön rendelkezni, és van egy harmadik eset, közügyektől eltiltás esete, ami pedig büntetőbíróság által kimondott mellékbüntetés, de egyébként pedig a mostani magyar jogrendszer azt nem teszi lehetővé, hogy valakit megfosszanak a szavazati jogától, ilyen időleges szünetelései vannak ennek gyakorlatilag. Ugye a gondoksággal a helyezést is felül kell vizsgálni, közügyektől eltiltás is letelik 10 év után legkésőbb, úgyhogy ilyentől nem kell igazából tartani senkinek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál és ezeket elmondtad. Szerintem köszönöm ezeket szépen. Fontos volt hallani. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk hétről hétre, hiszen új műsorral, új témákkal jelentkezünk.